Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Széchenyben a templom és a kolostor épület előterében beszélgetünk egy drusámmal, Kardos Csongor Ferences szerzetessel. Ő a plébános és kutyagazda, egy Zénó nevű kiskutya szaladgál itt körülöttünk. Én harangkötélnek gondoltam, de nem harangkötél. Mi az, amit hajítottál felé?
Ez csak egy játék. Fonodjik névre hallgat a Tesco-ban.
Aha, de szereti. Előttünk egy óriási farakás, nem tudom, hogy melyik őtök mondta, hogy 80 köbméter.
Igen, ez a jövő évi tüzelőfánk mennyisége. Sajnos ez egy nagy épület, régi épület, nagy falakkal, vastag falakkal, úgyhogy nagyon nehéz kifűteni, úgyhogy ilyen mennyiségre van szükség minden.
De gondolom kazánban fűtötök, és az megy körbe, ugye? Bár egy nagyon nagy szép cserépkályhát láttam a refektóriumban.
Igen, hát néha azt is használjuk, mert ugye a nagy ebédlő az egy elég nagy helység, és akkor rá kell erősíteni néha egy kicsit a cserépkályhával, de alapvetően igen, a kazánt használjuk, központi fűtés.
Ha az ember hallgatja az időjárás jelentést, így az országos időjárás jelentést, akkor általában a hideg rekord az valahol itt van Széchenyi környékén, tehát kell a tüzelő.
Igen, zavarral szoktunk versenyezni ilyen tekintetben, ami Salgótarján fölött van a hegyek között, egy völgyben. Az is olyan, meg Széchenynek is a fekvése, hogy itt megreked a hideg, és tud produkálni érdekes dolgokat, bár azért az utóbbi években már itt sem a régi a tél.
A Csongornál még azért elidőznék, mert amikor engem kereszteltek, akkor hát anyám a Csongor keresztnevet szerette volna nekem, mentünk, vittek engem a templomba, hogy bejegyezzék a nevet, mondta anyám, hogy Csongor, hát az nem lehet, az pogány név. Hogy hívják az apját? János. Hogy hívják a keresztapját? Károly. Így aztán én János Károly Csongor lettem egyházilag bejegyezve, polgárilag Csongor a keresztnevem. A rendetagok között számos olyan név van, amint a Csongor, ma is Bánk, meg egyebek, amelyek ilyen ős-magyar nevek. Hogy választottad a Csongort? Miért Csongor lettél?
Hát van ezeknek a neveknek egy hagyománya, hogy a két provinciában régebben valahogy, nem tudom, nem ismerem pontosan a hátterét, de biztos így a magyarság tudat erősítésével függött össze, így még a két világháború között meg utána, hogy ilyen neveket adtak, ugye akkor még adták a neveket. Tehát van ennek egy rendi hagyománya is.
Főleg a Mariánusra, a abatya is volt a Mariánusoknál.
Így van, Csongoratya is volt, ugye.
Igen. Kis Csongor, ugye?
Így van. Mondjuk én őt nem ismertem, tehát nem azért vettem fel ezt a nevet. Nekem inkább ilyen személyes indokon volt, mert én védőszentet választottam, de olyan nevű szerzetes már volt a provinciában, és ugye két, tehát nem lehet ugyanolyan nevet fölvenni, mint aki tehát nem lehet kétszer ugyanolyan nevű a provinciában.
Ugye csak egymást követően lehet.
Félreértések elkerülése véget, nyilván ez praktikus szempont is. De én ragaszkodtam ez a védőszenthez, és azért olyan nevet választottam, aminek nincsen védőszentje.
Van neki Szent Stratonikust olvasom az ilyen.
Lehetek hozzá nyilván, de hogy így ő maga nincs ilyen. Ilyen nevű szent nincsen, és akkor ez volt a megoldás, hogy akkor ilyen nevet lehet választani. És akkor én rendelhetem hozzá, úgymond, a védőszentet.
És ez személyes titkot, hogy ki a védőszented?
Nem, ő egy késő ókori, kora-középkori szent, a mai Franciaország déli részéről származik, irgalmas szent Julián névre hallgat. Nálunk nem annyira ismer, de Franciaországban több templom, még katedrális is van, Julien néven fut. És Flaubert írta meg az ő élettörténetét egy novellában.
Na, én csak a Bovarinét ismerem, de ezek szerint mást is írt Flaubert.
Igen, több mindent. Én meg ugye irodalom szakos vagyok, úgyhogy...
Megtetszett.
Már csak innét is.
A keresztneved micsoda?
Barnabás.
Az is elég szerzetesnek hangzik egyébként.
Az is, csak az is volt már. Igen. Abban az időben is volt.
Hol láttad meg a napvilágot, hova való vagy?
Keszthelyen születtem, a Balaton partján.
Keszthelyen születtél, ahol mielőtt a premontriek megérkeztek volna a második József után, ott ferencesek voltak.
Így van, abban a templomban kereszteltek, a főtéri templomban.
Gyönyörű, szép gótikus templom.
Így van, hát a Balaton környékének a legnagyobb gótikus temploma, és az ferences templom volt eredetileg a mellette álló rendházzal, és aztán azt ugye később átépítették, akkor voltak premontriek, most meg egy állami gimnázium működik benne egyébként. De hát azóta voltak Keszthelyen karmeliták is, sajnos aztán idővel most már azt feladták, azt a a rendházat, az a másik templom mellett.
Igen, ott az északi part fele, hogyha halad az ember, ott van egy karmelita templom.
Ízsiói Szent Teréz templom.
Nagyon szép templom. És Ferences gimnáziumba jártál, vagy hogy lettél Ferences?
Így van, Esztergomba kerültem az általános iskola után, 92-ben, és hát gyakorlatilag ott ismertem meg a ferenceseket, meg a ferencességet.
Panorama közelebb lett volna, bár lehet, hogy közlekedés szempontjából nem, hogy jutott, kinek jutott eszébe, hogy Esztergom, neked, vagy a szüleidnek?
Ugye akkor még nem sokkal a rendszerváltás után még nem volt annyi egyház iskola, csak a régiek, még nem indult annyira újra ez a terület, és nem tudom igazából már rekonstruálni nagyon a történetet. Ismerősünk volt, aki Esztergomba járt. Valószínű, hogy ez emiatt került képbe inkább Esztergom.
És nem vették el a szerzetesek a kedvedet, hanem meghozták ahhoz, hogy úgy nem úgy mentél, vagy úgy mentél, hogy te pap leszel, vagy...
Nem, egyáltalán nem. Hát úgy látszik, hogy nem, vagy lehet, hogy pont azért, hogy...
Hogy lehet jobban is csinálni? Vagy... Igen, megmutatom.
Igen, ilyen szempont is lehet, vagy hogy hát ők sem tökéletesek, az jaj, de jó, mert...
Ez egy esélyt ad az embernek,
nekem,
ugye?
Nekem sem kell, hogy lámpalázzam legyen.
Széchenyben beszélgetünk, itt voltál novicius, gondolom, már az a generáció vagy, ugye?
Így van. Én voltam Balázs atya utolsó novicius kurzusának az egyik tagja.
Ami mit jelent, 90-es évek?
96-97. Uh-huh. Hát most már több mint 20 éve.
És mi a különbség? Tehát milyen volt akkor ez a rendház, nem sokkal azután, hogy 40 év hányattatás után visszakaptátok, és mi az, amit most látok? Tehát mi az, amit nem lát az, aki csak most érkezik ide?
Hát ugye azért ez nagyon lepukkant állapotba került vissza hozzánk, és ez még a 90-es évek közepén érezhető volt, bár itt ugye Márkatyának köszönhetően nagyon sok minden addigra megújult, de például nem volt bevakolva, bemeszelve az épület, uh-huh. amikor én itt voltam novicius, illetve ez a szép gazdasági udvar sem volt akkor még így kialakítva. Uh-huh. Itt középen volt egy hatalmas nagy messzes gödör, amiben egyszer még egy teherautó is elsüllyedt. Szóval ez a hátsó rész, ez egyáltalán nem volt még ilyen szépen megcsinálva, ezt Kapisztán atya kezdeményezésére született meg így.
És mikor itt novicius voltál, már voltak-e szegény gondozók, meg klarisszák itt Széchenyben?
Igen, a klarisszák nem valahogy azon a környéken, vagy nem sokkal előtte kerültek ide, vagy hát nyitottak újra monostort. Ugye akkor még így a francia alapítású volt, ilyen leányvállalatként, hogy úgy mondjam. De az valahogy arra az időre esett, de már voltak klarisszák. Szegény gondozó nővérek is voltak, emlékszem, még Eszter nővér volt a főnök, aki itten újraindította a szegény gondozó nővéreknek az életét, hát úgy szembe abba a kisebb otthonba.
Hát azt hiszem, hogy Magyarországon a sokszínű magyar szerzetességet, legalábbis a ferences család szerzeteseit ilyen koncentráltan sehol nem lehet látni, mint itt.
Egy négyzetméter első szerzetesek száma lehet, hogy itt a legnagyobb, igen, az országban. Meg a lakossághoz nézve, meg egészen biztos.
Mikor szenteltek pappá?
2006-ban.
14 éves pap vagy. Mely kolostoroknak voltál azóta a lakóim, és milyen különböző feladatokban?
Ez ugye Pasaréten szenteltek, az egy cipő?
Valakinek a cipőjét közben Zénó kutya elrabolta, egy foci cipő. Volt.
Még egyelőre tartja magát. Szóval Pasaréten szenteltek, ugye a növendékéveknek a végén, ott voltunk növendékek, aztán utána Esztergomba kerültem, onnét Zalaegerszegre.
Esztergomba tanítottál is?
Igen, prefektus is voltam.
Magyar és milyen szakos vagy?
Magyar és esztétika. És akkor utána Zalaegerszegre kerültem, és onnét meg ide, Széchenybe, és most megint megyek vissza Zalaegerszegre majd.
Hát az közel van, Keszthelyhez.
Keszthelyhez közel, Széchenyhez kevésbé.
Csongor plébános úr szalad a kutya után, hogy elkapja, mert valakinek a félcipőjét elrabolt az Zénó. vajon sikerül elcsábítani egy törülköző, ne reménytelen. Hát akkor annak a cipőnek annyi. Tehát most Zalaegerszeg következik, ott házfőnök leszel, és...
Grácián atya és Kornél testvértársaság.
Tehát egy új megbízatás, új feladat. Egy bencés szerzetes bekerül egy monostorba, és jó esetben ott is fejezi be életét, tehát helyhez kötött az életük, a ferencesek meg az ellenkezője. Mi az előnye, mi a hátránya annak, hogy az ember időről időre új helyszínen, új közegbe, ugyanannak a családnak más tagjaival kell, hogy összeszokjon és végezze lelki és pasztorációs tevékenységét.
Ahogy mondod, vannak előnyei, hátrányai, vagy lehetőségek és nehézségek, talán inkább így fordítanám át. Nyilván a nehézség az, hogy azért emberileg ezek a váltások nem könnyűek mindig, hogy az ember egy feladatot ellát, sokszor be se fejezi pont azokat a dolgokat, amikbe belekezdett, sok embert megismer, közösséget épít, stb. És akkor egyik pillanatról a másikra ugye ezt
el kell engedni.
Igen, de ugyanakkor ez meg sok mindenre meg is tanítja az embert, hogy ne ragaszkodjon dolgokhoz. Illetve hát egy nagy lehetőség mindig az újrakezdés, hogy meg lehet újulni mindig egy ilyen helyezéskor, hogyha az ember ezt jó lelkülettel veszi, akkor így a szerzetességében, feladataiban, lendületében meg lehet újulni, és ez néha nem árt. Ha túl sok időt van az ember egy helyen, akkor ugye kicsit talán elkényelmesedik, meg megszokottá válnak a feladatai, a dolgai, az életében sok minden, és ilyenkor ugye ki van mozdítva a komfortzónájából, és egy kicsit újra kell tervezni mindent, hogy ilyen népszerű, modern kifejezéssel éljek. És ebben tényleg sok lehetőség van, de ugyanakkor nem könnyű. Tehát nyilván most, hogyha az ember számít rá valahol, hogy előbb-utóbb úgyis el fogják helyezni, tehát kicsit mindenhol úgy vagyunk
átutazóban
otthon, hogy ahogy Szent Pál mondja, hogy mintha nem is. Tehát úgy használjuk a világ dolgait.
Ez nagyon érdekes.
A miénk.
Igen, Don Boscót meg Klauzancit szokták nagy pedagógus szenteknek nevezni. Szent Ferenc se volt akár milyen pedagógus, azt hiszem, nem?
Hát biztos is, igen. Azért tudjuk az ő életéből is, hogy sok testvér volt ott körülötte, akikre nagy hatással volt, és akiknek így terelgette az útját, elég mondjuk Leó testvére gondolni, hogy azért példájával, meg szavaival biztos, hogy... Tehát így is tekinthetünk rá, igen, hogy nevelő is volt.
Nevelő is volt, és hát nem is elsősorban a külvilágot, hanem a ferenceseket akarta megnevelni.
Nem sikerült.
Nem sikerült, de egy életre szóló program.
Nem sikerült, de dolgozunk rajta még.
Kardos Csongor ferences szerzetessel, a Széchenyi sekrestye újdonságairól fogunk beszélni. Hát fölújítás alatt áll most minden állványok, sithalom és sok-sok előbújó szépség.
Egy interreges pályázat keretében tudunk néhány felújítást elvégezni. Most jelenleg itt állunk talán az épület együttes legértékesebb részében, a gótikus sekrestjében, ami az 1300-as évek közepe táján épült, és az a különlegessége, hogy ez egy két emeletes terem, tehát fölöttünk van egy hasonló, ami jelenleg a Rákóczi terem névre hallgat, és ez a középső oszlop, ami tartja a boltozatot, ez folytatódik fönt is, és a fönti boltozatot is ez tartja.
Egy nézetalaprajzú, gyönyörű, szép, gótikus, csillagboltozatos teremben vagyunk. Káptalani terem lehetett ez, nem sekrestye.
Igen, valószínűleg káptalan teremnek épült. Aztán az évszázadok során sok mindenre használták, de most már jó ideje, igazából így a barokk idők óta sekrestyeként funkcionál. De egyedülálló az országban, nincs több ebből az időszakból származó emeletes gótikus terem, vagy termek, vagy épület. Ugye ez, a, ami így párhuzamba állítható vele, az a soproni
a Kecske templom. Kecske
templomnak a
az is ferences
számtalan
volt
terme, de az csak egy szintes.
Igen.
Úgyhogy építészetileg, illetve művészettörténetileg ez valóban nagyon értékes. És hát most reményeink szerint megújul, illetve ez már folyamatban van, és teljes pompájában szemlélhetjük majd egy fél év múlva körülbelül. Az egyik cél az volt, hogy a járószintet azt visszasüllyesszük az eredeti középkori szintre, és ennek következtében előkerült ennek a középső gyönyörű oszlopnak a lábazata. Hát most ugye ez egy kép nélküli interjú, de neked megmutatom, hogy itt volt az újkori járószint.
Tehát ezelőtt egy évvel még ott
még
gyalogoltunk.
Igen. Ami alatta van, ez mind ugye a föld alatt volt. Meg tudtuk, hogy lejjebb volt ugye a járószint, csak ez nem látszott, és hát nyilván, mivel ez egy nagyon szép gótikus terem, azért itt az arányoknak nagy szerepe van, és hát egy ilyen fél méteres, vagy még több is talán.
Hát a belmagasság fél méterrel megnő most.
Így van, és így helyreáll az egész teremnek a szerkezete. Meg hát maga ez az oszlop is gyönyörű, és ez is restaurálva lesz, néhány kiegészítéssel is, úgyhogy nem ilyen piszkos állapotban lesz, ahogy most még itt látjuk, ahogy előkerült az alja a járószint alól, hanem ez is teljesen meg fog újulni. Úgyhogy ez az egyik ilyen
fő. De hát a falakon előkerültek különböző rajzolatok is.
Így van. A másik fontos dolog, hogy ugye teljes falkutatás volt, az egész falfelület tekintetében, igen. És ennek az volt az eredménye, hogy jó pár középkori eredetű rajzolat került elő, amiről annyit tudunk egyelőre, hogy ezek középkori freskóknak az előrajzai lehetnek.
És nem születhettek meg a freskók, arra nem lett, tehát színes, színezett falfelületek nem kerültek elő?
Azok nem kerültek elő, de nem tudjuk. Két opció van. Az egyik, hogy valamiért el sem készültek, tehát csak ezek az előrajzok voltak meg. A másik opció pedig, hogy mivel ezeket, ha esetleg ki volt festve, tehát ha be voltak fejezve ezek a freskók, az egy másik fest réteg volt, mert ugye ezt a vakolatra rajzolták elő, ezeket az alakokat, rajzokat, és ha elkészült, akkor viszont megsemmisült, hiszen volt itt tűzvésztől kezdve nagyon sok minden az évszázadok során, ugye a törökök kétszer is elfoglalták a kolostort, tudjuk, hogy ezt a helyiséget is használták, állítólag fürdőnek, tehát nagyon sok pusztítás, változás történt a vérzivataros évszázadok során, úgyhogy ha el is készültek ezek a freskók, akkor sajnos elpusztultak. Viszont azért így is nagyon érdekesek, ezek is teljesen restaurálva vagy rekonstruálva lesznek, nyilván amennyire ezekből a töredékekből ez lehetséges, de az látszik, hogy ezek minden falfelületen megvannak, még ha sok helyen csak nagyon töredékesen is, tehát azt tudjuk, hogy az egész sekrestje, az egész terem ki volt festve.
A felső terem, ami ugyanilyen alaprajzú, és az oszlop folytatódik ott fönt, az is felújításra kerül?
Azt már a 90-es években felújították, úgyhogy azzal most egyelőre nincsen gondunk. Szerencsére az nagyon szép restauráláson esett át, úgyhogy az ma is egy gyönyörű, olyan, mint régen a középkorban. Egy-két dolgot leszámítva, ami azóta került bele.
És az most milyen funkciót lát el? Az most a káptalani terem?
Nem. Igazából a múzeum része, tehát látogatható a turisták számára, és egy ilyen Rákóczi emlékszoba, mert hogy ugye Rákóczi a Széchenyi országgyűlés idején itt megfordult a kolostorban. Ugye a helyi hagyomány úgy tartja, hogy amíg el nem kezdődött a az országgyűlés, ahol neki volt egy fejedelmi sátra itt alattunk a Borjúpáston, ezen a nagy lapájon, amit a Kolostor
völgyben
terül el, tehát ez itt szinte rögtön a Kolostor kertje alatt kezdődik, hogy biztonsági okokból talán, amíg ugye meg nem érkezett mindenki, meg a sereg, meg tehát akik biztosították a helyet, hogy addig itt lakott volna a Kolostorban egy hétig körülbelül, és hogy akkor azt a szobát vagy termet bocsátották volna a rendelkezésére, hát ez csak egy feltételezés, de hogy itt megfordult a Kolostorban, az egészen biztos, már csak azért is, mert jóba volt a ferencesekkel, hiszen a gyerekkori nevelője, Bárkányi János ferences szerzetes volt, Zrínyi Ilona őt kérte meg.
Ő volt a házfőnök itt akkor, ugye?
És akkor már pont nem ő volt a házfőnök, de előtte a török kiűzése után Bárkányi János volt az első Széchenyi házfőnök, aki itt újra építette a török idők után, helyreállította a templomot és a kolostort. Még a freskokról annyit, igen, hogy itt a keleti oldalon, a középső ablak két oldalán egy angyal üdvözlet jelenet látható. Itt a jobb oldalon Szűz Mária alakja egy épület alatt. Másik oldalon pedig egy angyal alakja van, amit részben most az állványal is takar. Egy liliomot tart a kezében, tehát ez egy angyal üdvözlet jelenet. Az északi oldalon az első két fal felületen sajnos ott csak nagyon töredékes vonalak maradtak fenn, amiből valószínűleg nem fogjuk tudni már megállapítani, hogy mit ábrázolhatott, főleg, hogy ezen a középső falfelületen egy későbbi felfalazásnak a nyomait lehet látni, tehát ott valami nyílást nyithattak esetleg, vagy fülkét, vagy valamit, és ezért ott teljesen azon a középső felületen nincs is meg a középkori vakolat, amin ezek a rajzok lehetnének, úgyhogy abból sajnos semmi nem maradt, viszont mellette a nyugat felé eső oldalon egy stigmatizáció jelenetet lehet látni, ott a szeráf alakja rajzolódik ki ott fönt valamennyire.
A Szent Ferenc stigmatizációja.
És a Szent Ferenc alakját most megint eltakarja itt a bal oldalon az állványzat. A nyugati fal jobb oldalán pedig egy várat vagy palotát lehet látni, és alatta lovag szentek, még egyelőre nem tudtuk őket pontosan beazonosítani. Valószínűleg, hogy magyar szentekről van szó, talán Szent István, Szent Imre, illetve Szent László jöhet szóba. Sajnos pont az a rész, ahol az arcuk lenne, az megint csak nagyon töredékes.
De gyönyörű lesz. Van-e az alagútnak vége, mikor lesz ez kész?
Elvileg október végén lejár a határidő, úgyhogy hát addig be kellene fejezni, amire azért van esély. És hát minden megújul, tehát itt tényleg minden megújul. Most jelenleg nincs is itt ugye a bútor, ami egy nagyon szép barokk faragott szekrény együttes, az most jelenleg műhelyben van, és szintén restaurálják. Illetve fönt a bordázat, tehát a boltozatnak a borda elemei is, ez a középső oszlop is, az ablakok is, a gótikus ablakok, a fal felületek, minden restaurálva lesz.
Most nézem az oszlopfőt, hogy milyen gyönyörű szép faragványok vannak.
Igen,
rajta.
A négy evangélistának a szimbóluma, csak sajnos a török barátaink néhány évszázaddal ezelőtt az arcukat leverték, mivel ugye az iszlám nem engedi meg a személyábrázolást.
Elköszönünk Kardos Csongor Széchenyi plébánostól, megismerkedtünk életútjával, illetve jelenlegi állomás helyének két fontos részletével, Zénókutyával, illetve a megújuló sekrestjével, amely a magyar gótikus építészet egyik gyöngyszeme, és amelyet hamarosan eredeti szépségében csodálhatunk majd meg. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Elek Judit Sára a zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.